Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja.
Sziasztok! A 23. forduló előtt jelentkezünk a Best League Fantasy-vel. A teljes terjedelem hetente jelentkező Fantasy Premier League-gel foglalkozó extra adásával. Én Csutak Levente vagyok, beszélgető társam pedig ezen a héten Haraszti Ádám. Máté most nem lehet velünk.
Sziasztok, de szerencsére megnyugtatom mindenkit, ő is egyben van.
Igen, abszolút, és nem a rossz fordulója miatt hiányzik. Ádám, nagyon belelendültél, abszolút elhasználtad a free hit chipedet, utána a 22. fordulóban elhasználtad a második wildcardodat. Mi történt veled?
Hát itt igazából azt hiszem, hogy bármennyire is igyekeztetek időben felhívni a figyelmünket arra, hogy erről a Salah-Son párosról azért időben le kell tudni szállni, még itt az Afrikai Nemzetek kupája és az Ázsia kupákat megelőzően. Úgy voltam vele, hogy ha már viszont nem sikerült ezt megcsinálnom normálisan, meg nem volt elegendő cserém arra, hogy ezt mind normálisan meg tudjam oldani, akkor először bíztam benne, és volt egy ilyen sanda gyanúm, hogy talán Egyiptom esetleg ott abban lehet annyi esély, hogy ha megúszok egy fordulót a free hittel, ugye ebben még belecsúszott ráadásul, hogy ez a két hétre elhúzott forduló is, akkor esetleg kijöhetek úgy belőle, hogy Egyiptom nem jut tovább a csoportkörbe, és akkor Salah talán még valahogy visszaérhet, ugye így a következő fordulóra, és akkor lehet, hogy azzal megúszom, hogy akkor csak mondjuk Sont kell kicserélni a free hit után. Hát ez nem így lett, ugye, mint azt tudjuk, bár ugye Salahnak korán véget ért az Afrikai Nemzetek kupája, de ennek ellenére még egy darabig nem fogunk tudni vele számolni. Na és akkor jött a következő lépés, hogy most akkor megint itt akkor ilyen sok-sok mínuszpontba belemegyek, és akkor úgy próbálom meg átvariálni még itt a csapatot, hogy akkor őket ugye kiszedjem, mert ugye mind Salah, mind Son ott volt természetesen a csapatomban. Vagy pedig akkor ellövöm ezt a wildcardot is, ami nekem ugye már a második, és hát végül is emellett döntöttem, mert úgy voltam vele, hogy akkor rohanok itt az események után, és akkor még nem verem magamat ilyen problémákba. Ami érdekes tapasztalás volt ezt követően, az az, hogy nekem ez nem esett le, hogy egyszerre ugye csak egy chipet lehet elhasználni egy fordulóban, és van még ugye egy, minek hívják, hirtelen akartam mondani, a
Bench Boost.
Bench Boost, így van, bocsánat, mert úgy sikerül bevásárolom, hogy éppenséggel akkor akár meg érdemes is lehetett volna ezt is ellőni. Végül is nem is biztos, hogy baj egyébként, hogy nem sikerült, bár egy Solanki maradt végül is a padon, aki tetemes mennyiségű pontot tett volna hozzá itt a közösbe, hogyha számítanak az ő pontja is. Viszont az a furcsa dolog történt, hogy én most nem tudom, nem emlékszem rá. Én úgy derenk, hogy 4-4-2-ben állítottam be a csapatot a fordulót megelőzően, és még rá is néztem, hogy benn van Kyle Walker, és De Bruyne pedig csak a kispadon maradt, pont azért, mert úgy voltam, hogy oké, ott akkor most már megveszem, jó lesz majd itt a következő fordulókban, de úgy voltam vele, hogy hát még úgysem biztos, hogy kezdeni fog, nem mertem bevállalni, hogy akkor őt beteszem a kezdőbe. De hogy Walker akkor elfér. És ezt képest most ránéztem a forduló végén a csapatomra, és döbbenten látom, hogy a régi 3-5-2-es rendszerben vannak ott a játékosok, De Bruyne bent van a csapatban, ami ugye plusz 7 pontot jelent, és a 0 pontos Kyle Walker kimaradt. Nekem nem dereng, hogy én kivettem volna őt a csapatból, tehát itt nekem ezzel valami nagyon furcsa, vagy nem tudom, milyen delíriumos állapotban lehettem, hogyha esetleg utolsó pillanatban még ott valamelyik éjjel kihúztam volna Walkert a csapatból, meg miért is tettem volna, szóval nem tudom, hogy ott volt ez a sztori most neki pont ugye a forduló előtt, amikor azt mondta, hogy de hát ez nem fogja semmilyen szinten befolyásolni, ezt ő játszik, vagy sem, aztán nem a túrót, nem. Úgyhogy nem tudom, mi történt. Ez valami megmentett paranormális tevékenység.
A jó öreg automatikus csere, a másodedződ, aki azt mondta, hogy ha Walker nem kapott lehetőséget, egy percet se játszott, akkor jöhet helyette valaki. A három védőd az már megvolt, és akkor így jöhetett helyette akár egy középpályás is. És így jött az asszisztot adó Kevin De Bruyne 7 ponttal a megmentésedre.
De akkor van ilyen, hogy ez hogy működik ez az automata csere?
Hogyha egy játékosod a kezdő 11-ből abszolút nem játszik, egy percet sem, és nem is kap sárgát, úgyhogy nem játszott, akkor ugye jön érvénybe ez az automatikus csere lehetősége, ami megtörténik, mint ahogy a neve is sugallja, automatikusan. És alapvetően ezért is fontos a cserepadunknak a sorrendje, mert a cserepadon első helyen lévő játékos fog érkezni, akkor, hogyha a kezdő 11-ünk megfelel a szabályoknak. A szabályok azok pedig úgy szólnak, hogy legalább 3 védőnek kell lennie, legalább 1 csatárnak, és legalább 2 középpályásnak. Szóval itt ez még egy picit be tud kavarni, hogyha például 3 védőből az egyik nem játszik, akkor hiába van mondjuk a padunk első helyén egy csatár, ő nem tud érkezni, mert muszáj 3 védőnek lennie, és akkor az első védő fog érkezni a padról.
Na, ma is tanultam valamit, nagyon boldog vagyok. Ez nagyon nagy ajándék volt egyébként, most ezen már csak az segítetett volna jobban, hogyha nem De Bruyne, nem Solanki van előrébb egyébként a kispadomon, mert akkor még egy plusz ponttal gazdagabb lettem volna, de nagyon boldogan tapasztaltam, és mondom, hogy itt már aggódtam, mondom, én nem emlékszem valamire, vagy itt valami nagyon furcsa dolog történt, vagy mondom, hiba a Matrixban, de ezek szerint akkor nem. Megnyugodtam. De mondtam, tehát nekem még lehet, hogy tartogat majd egy-két ilyen meglepetést ez a szezon, mert azt hiszem az évad elején felhívtam mindenki figyelmét rá, hogy én még erőteljesen tanulom ezt a játékot ebben az évben. Erre is szántam alapvetően ezt a szezont, úgyhogy ezt most nagyon boldogan tapasztaltam meg.
Velem korábban megesett már a hiba a Matrixban kategória is, ugyanis volt olyan, hogy a szerverek megadták magukat. Annyian akarták egyszerre behozni, ha jól emlékszem, pont Haalandot, hogy egyszerűen a deadline előtt feladta az oldal, és egyszer csak mindenki kiléptetett, és ott olyan játékos került a kezdőmbe, akit nem akartam a kezdőmben tudni. Én úgy emlékszem, hogy nem is raktam oda, viszont még pont cseréltem egyet, mielőtt leállt volna az oldal, és akkor így jelent meg a Leeds-es Greenwood egyszer csak a kezdő 11-emben, úgyhogy egyébként őt nagyon-nagyon nem terveztem berakni, ugyanis ő volt a legolcsóbb középpályás, akit akkor be lehetett rakni a játékban, és nagyon nagy szerencsémre lőtt egy gólt azon a meccsen, és adott egy gólpasszt, szóval a Matrix az aznap felem volt, de alapvetően még akár ilyen furcsaságok is megeshetnek.
Na, de én ennyire voltam felkészült a játékkal kapcsolatban, most látom egyébként, ugye, hogy sorban van a cseremezőny játékosok között első, második és harmadik, amit ugye fel is tüntet itt a játék, de én meg eddig azt se sejtettem, azt hittem, hogy ők úgy vannak ott sorrendben, hogy védő, középpályás, támadó, és akkor ez magától tette így a rendszer, de akkor ezek szerint erre is érdemes figyelni a továbbiakban.
Igen, a kezdő 11-ben abszolút nem számít, hogy ki hol helyezkedik el, viszont a padon pont ezért ott be is lehet állítani a sorrendet, amikor állítgatjuk a csapatunkat, és érdemes odafigyelni arra, hogyha most például Solanki a padra csúszott, akkor még mindig ugyebár egy boldognál például jobb esélyei vannak. Jó, nyilván boldog 0 pontos, szóval őt így is úgy is megelőzte volna Solanki, hogyha arra kerül a sor, viszont akkor is ez nagyon minimális, ez már az ilyen marginális része a játéknak, de akkor is ezeken is lehet egy pár pontot szerezni így a szezon során.
De akkor ezzel is az a helyzet, hogyha mondjuk például a két kapus közül, akit én a csapatomba jelöltem, valamiért nem véd, akkor automatikusan becseréli a másikat?
Igen, és erre is van egyébként egy szerintem érdekes sztori. Nagyon gyakori az, hogy ugyanabból a csapatból választunk kapust, mert akkor tök jó, hogyha lesérül a kezdőkapusunk, akkor biztosan ott van a cserekapusa, és akkor biztosan van egy játszókapusunk abból a csapatból, főleg, hogyha mondjuk egy 4,5-es kezdőkapusnak 4.0-as a második számú kapusa, az a legideálisabb ilyen eshetőség, és akkor itt van egy ilyen olyan nagyon-nagyon minigém ebben a játékban, hogy kitalálhatjuk, hogy melyik kapust kezdessük hétről hétre, ugyanis, hogyha a második számú kapust kezdetjük, akkor az esetek 99%-ában így is úgy is az automatikus csere majd be fogja rakni az első számú kapust. És akkor számít, hogy igazából az elsőt vagy a másodikat kezdetjük, hogyha arra appellálunk, hogy vagy lesérül majd a kezdő kapus meccs közben, és itt ugyebár, hogyha 30 perc előtt sérül le, akkor jó az, hogyha a második számú kapusunk van a kezdő 11-ünkben, mert akkor neki még van esélye a kapott gól nélküli meccsre, hogyha 30. után, akkor pedig font fordítva, illetve, hogyha arra appellálunk, hogy kiállítják a kapust, az első számú kapust, akkor megint csak jobb, hogyha a második számú kapus az, aki alapból ott van a csapatunkban, máskülönben itt van egy ilyen minimális játékok a játékban, és ezeken hát lehet gondolkozni, hogy vajon miket jobb fedni.
Igen, aki arra appellál, hogy a kapus megsérül, pláne arra, hogy piros lapot kap egy mérkőzésen, azért az itt elég komoly okkult tudományokkal foglalkozik szerintem.
Nem, itt abszolút nem arról van szó, hogy számítasz rá, de mondjuk 100 meccsből egyszer ez megtörténhet. És akkor, hogyha valamelyik ilyen szenárió bekövetkezik, akkor eldöntheted, hogy mi a jobb neked. És ezeket is el lehet agyalni, hogyha éppen nagyon egyszerű kiválasztanunk a kezdő 11-ünket. Egy kérdés a wildcard csapatodhoz, illetve nem is kérdés, egyetlen egy kritika, ami talán nem tetszik a csapatodban, az az, hogy ha jól látom, akkor nem tudod behozni egy cseréből a Haalandot, már pedig itt a 23. fordulóban ez lesz most abszolút a hot topic, Haaland beállt csereként, és szerintem mindenki be fogja hozni. Ez csak simán elkerülte a figyelmedet, vagy most még így sérülésből visszaérkezve nem akarsz egyből ráugrani Haalandra?
Egy darabig számolgattam ezzel kapcsolatban, igen. Bocsánat. Aztán úgy voltam vele, hogy a fene tudja, hogy vele is mi lesz még egészen pontosan a helyzet majd, hogy akkor most azonnal visszakerül a csapatba, vagy sem, illetve az a helyzet, hogy egyébként tök jók a támadóim, akik itt vannak a csapatban. Tehát ugye Watkinson is már gondolkodtam, hogy lehet, hogy ki kéne szórni, aztán szerencsére nem tettem meg. Timo Wernerben én nagyon bíztam, amikor megérkezett, egyelőre még ő sem mutat rosszul, persze nyilván nem fog haalandi számokat produkálni, de van egy olyan érzésem, hogy még feltétlenül Haaland sem fog egyből haalandi számokat produkálni, aztán meglátjuk persze. Minden esetre úgy vagyok vele, hogy még lehet itt majd heggeszteni a csapatot a következő fordulókban, most még majd ugye holnapig mindenképpen fogok itt változtatni rajta. Fogalmam sincs még egyébként, hogy hogyan, de mindenképpen kell szerintem. Aztán meglátjuk majd, hogy hosszú távon mi lesz ebből. Nem tudom, most már úgy voltam vele, hogy belekevertem magamat komoly butaságokba, amikkel azért sikerült itt szerintem hátrányba keverednem, akkor most már úgy vagyok vele, hogy osztani, szorozni sokat, ez már nem tud, hát ha sikerül bele valami módon még jól kijönnöm.
Érdekes lesz nagyon látni a kezdő 11-et a Brentford ellen. Szerintem senki sem tudhatja biztosra, hogy vajon kezd a Haaland. Annyit tudunk egyenlőre, hogy most a legutolsó meccsen beállt csereként, egy pontot szerzett, nem góllal tért vissza itt a Burnley elleni meccsen. Én személy szerint azzal tervezek, hogy be fogom hozni, és reménykedek abban, hogy a Brentford ellen már kezdeni fog. Nézzük meg, hogy itt 22 forduló után hogyan is áll a teljes terjedelem liga. Nem történt túl sok változás, az élen egészen konkrétan mindenki tartotta a pozícióját, és mindenki nagyjából ugyanannyi pontot szerzett, továbbra is Varga Norbert áll az élen, Tóth Vilmos most megelőzve, aki a második, és ST Dávid az, aki a harmadik. Az első két menedzser nem is cserélt erre a fordulóra, Dávid volt az egyedüli, aki Salah helyett behozta Zsotát, aki megint csak nagyon jól teljesített, nem volt olyan erős fordulója, mint a 21-ben, de így is 8 ponttal hálálta meg ezt a cserét. A liga átlaga az 57 pont volt, és az első 12 menedzser így 10 pontra volt ettől az 57-től, szóval ilyen óriási mozgások nem történtek ebben a fordulóban a legtöbb menedzserrel. Nem úgy Kis Mátéval, aki a top 200 menedzser közül a legjobb fordulót hozta 85 ponttal, ő is előtte egyébként itt a második wildcardját, és így sikerült 85 pontot szereznie egy stílusos De Bruyne kapitánnyal. Ott volt még a csapatában Olise, aki hát egyrészt sajnos folyamatosan sárga ebben a fránya játékban, és ezével egyszerűen sose lehet tudni, hogy mikor fognak lesérülni. Ez nagyon nagy kár, mert mind a ketten borzasztóan szórakoztató játékosok, és nagyon ígéretes tehetségek. Lissé itt a legutolsó meccsen lőtt egy gólt is, adott két gólpaszt, 16 pontot szerzett, és hát Máté csapatának a sztárjátékosa lett ezzel. Hogyha pedig azokat a menedzsereket nézzük, akik nem használtak csipet, akkor Csempész Zoltán volt az, aki a legjobban teljesített, 80 pontot szerzett, ő Álvarezre rakta a kapitányi karszalagot, két gólt szerzett Álvarez a szüli napján, így utólag elég egyértelmű volt, hogy jól fog elsülni az ünneplés.
Nem tudom, hogy még tényleg a kapitányi karszalagok kapcsán érdemesebb bármi merengeni az előző fordulón, mert ugye nyilván itt a megvariált csapatomban nekem bekerült Richarlison, és ő kapta a csapat kapitányi karszalagot, az még úgy egészen jól sült el. Viszont én jó érzékkel levettem Szakáról, mert úgy voltam, hogy hát egy ilyen idegenbeli mérkőzés, meg egyébként is Nottingham, ezzel volt már baj. Ugye mostanában az Arsenalnál jó lesz az majd. Valamelyik West Ham-esen, de Ward-Prowse vagy Bowen legyen, Ward-Prowse vagy Bowen, jó, oké, Bowennek ugye volt sérülés, de most már visszajött, hogy Warpaznak ki tud jönni jól a lépés, jó lesz az Bowenen. Egy darab pontot sikerült összehoznia, ugye csapatkapitány helyettesként neki az előző fordulóban, úgyhogy Saka 10-ese és Warpaz 10-ese is maradt így szimplán a hétvégén.
Én Alvarez jó teljesítménye miatt bánkódtam egy kicsit, ugyanis sokáig azon voltam, hogy behozom őt. Két cserém volt, csak egyet akartam elhasználni, és azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnék vagy Manchester City, vagy pedig Liverpool játékos berakni a csapatomba, úgy, hogy ez később ne nagyon zavarjon bele abba, hogy behozom Haalandot. Bár ezt a két csapatot próbáltam meg megcélozni, mert a 25. fordulóban a City biztosan, a Liverpool az pedig elég valószínűleg duplázni fog. Így végül nem Alvarezt hoztam, mert arra jutottam, hogy a 25. fordulóban már biztosan nem fog kelleni nekem, ugyanis addigra már a percei szerintem neccesek lesznek, ezért hát behoztam Darwin Núñezt, aki lehet, hogy kelleni fog nekem a 25. fordulóban, ezt majd még meglátjuk. Egészen elképesztő meccse volt Núñeznek, szerintem...
Nézted legalább élőben?
Néztem a meccset, és szerintem ennél izgalmasabb két pontot még nem láttam így a fantasy történelmében. Nagyon, nagyon, nagyon fájt.
Őszinte együttérzésem.
Hogyha már ekkora csipekbe vagy, Ádám, akkor arra gondoltam, hogy nézzünk rá egy kicsit az előttünk lévő pár fordulóban, és felvázolnék egy chip stratégiát, ami talán a hallgatóknak is jól jöhet. Nagyjából kezd körvonalazódni itt az előttünk álló pár forduló, hogy hogy fog kinézni. Itt már említettem, hogy a 25-ben dupla forduló lesz, a 26-ban utána egy lyukas fog következni. Azt is sejtjük, hogy a 34. és a 37. nagyon nagy dupla forduló lesz, a 29. pedig szintén lyukas. Itt a kockás füzetet is elővettük már a legutolsó adásban, és ezt szeretném egy nagyon picit tovább vinni, egy picit a csipekkel megmagyarázva, hogy hogyan lehet várhatóan jól felhasználni ezeket a csipeket ebben a szezonban, hogyha ezt a sablon stratégiát követjük, akkor szerintem nagyon nem tudunk mellé nyúlni. A 25. fordulóban duplázni fog, ugyebár már említettem, a Manchester City és a Liverpool, ők lesznek a legfontosabb csapatok, akik dupláznak. Nekem az a tervem, hogy ezekből a csapatokból megpróbálok behozni játékosokat, főleg City-seket, mert ők játszanak a 26-osban is, míg a Liverpool Liga Kupa döntőzni fog, és nem fog játszani ekkor. Szóval itt valahogy megpróbálom túlélni a 25-öst és a 26-ost, úgy, hogy a 25-ösben a lehető legtöbb duplázóm legyen, a 26-osban pedig a lehető legtöbb játékost ki tudjam rakni. Ez nem lesz könnyű, mert a Liverpool játékosok dupláznak, de utána nem lesznek. Szóval ezt a részt kell menedzselni, de szerintem ezt egészen jól meg lehet csinálni csipek nélkül. Mindenkinek arra próbálnám vinni a gondolatait, hogy itt a 25-ösre a lehető legtöbb duplázója legyen, és próbálja meg összehozni azt, hogy két cseréje maradjon meg a 26-osra, ugyanis akkor ki tudja forgatni ezeket a duplázókat, és össze tud hozni 9-10-11 játékost a 26-os lyukas fordulóban. A 29-es az egy nagyon kicsi forduló lesz, most úgy néz ki, hogy várhatóan csak 5 meccset fognak akkor megtartani, szóval itt abszolút a túlélés lesz a lényeg. Valószínűleg kevés pontot fogunk szerezni ebben a körben, úgyhogy nem kell nagyon aggódni miatta. A 34-es meg a 37-es pedig olyan forduló lesz, ahol elég sok duplázó játékos lesz. Ekkor lehet nagyon jó egy bench boost, hogyha a padunkon is olyan játékosok vannak, akik kettőt játszanak, akkor az nagyon erős tud lenni, és egy free hit is nagyon jól tud jönni ezekben a fordulókban, ugyanis akár ez is előfordulhat, hogy kirakunk 11 játékost, aki duplázni fog. Szóval nekem jelenleg ez a stratégiám, Ádám, te valamennyire más stratégiám vagy, azt látom, hogy te már itt próbálkoztál a csipekkel.
Az úgynevezett menekülő kettes.
És hogyan állsz a következő fordulókhoz? Mi a következő cseréd? Ezen gondolkoztál már?
Ez az, hogy valami 3,5 millió van még a bankban, és ez ugye ad lehetőséget arra, hogy még egy picit variálják a csapaton, és ugye már gondolkoztam azon, hogy esetleg ugye a bench boostról beszéltünk itt a korábbiabban, hogy valahogy még azzal játszani, hogy össze lehet esetleg úgy húzni még a kispadot, hogy mondjuk ott boldog helyére még olyas valakit behozni. Nekem most itt a gyakorlatilag az egyetlen ilyen ballaszt játékos, aki tényleg csak azért van a keretben, mert olcsó, és így be tudtam tenni a csapatba, hogy esetleg akkor a kispadon is olyanok legyenek, akik játszanak, és akkor valamikor azt el lehet sütni, de ezt nyilván, hogy te is mondtad, érdemes lenne egy olyan fordulóra összehozni, amikor dupla lesz, úgyhogy ez a stratégia még lehet, hogy tovább csúszik aztán majd itt a szezon végére. Az biztos, hogy hát nyilván figyelni kell, hogy mi lesz, ugye Sonra még ugye továbbra sem lehet számítani, Salával fene tudja, hogy mi lesz, Haaland projekt majd a következő, hogy őt valahogyan visszaépíteni a csapatba, de azt hiszem, igaz, nem ebben a fordulóban fog megtörténni, úgyhogy még az sem kizárt, hogy most nem nyúlok hozzá a csapathoz, és inkább tényleg ugye pont azért, amiért mondtad, hogy egy cserével nem is tudom megoldani jelenleg ezt az egészet, inkább spórolok vele, hogy akkor esetleg már a következő fordulóban vissza tudja majd hozni.
Az egyik kedvenc dolgom ebben a játékban wildcard után menteni egy cserét, és utána új erővel, kettő cserével neki látni az előttünk álló fordulóknak. Szóval szerintem ez egy abszolút jó stratégia. Nekem most két cserém van, és nem tudtam megoldani azt, hogy egy cserével behozzam Haalandot. Valószínűleg mind a kettőt el fogom lőni arra, hogy valahogy beszuszakoljam a csapatomba. Nehéz lesz megállni, hogy ne egyből Darwin Núñez helyett hozzam be. De szerintem egy egész fontos skill ebben a játékban, hogy a négy kapufára arra pozitívunként tekintsünk, és azt tudjuk mondani, hogy milyen jó, hogy ilyen közel járt a gólhoz.
És még egy dolog, amit nagyon gondolkoztam, és végül sajnos nem húztam meg, de ugye Szoboszlai visszatért ugye a Liverpool kezdőjébe, ráadásul nem is akárhogyan, és benne még, ami ugye tényleg Salah sincs itt a csapatban, szerintem van ebből a szempontból potenciál. Nekem ugye sokáig ott volt az évelején a csapatomban, na, addig ilyen 1-2 pontokat szedett össze hétvégenként, de még van egy olyan érzésem, hogy ott a következő hetekben még fog durrantani.
Remélem, hogy a következő Liverpool 11-estől fogja lőni.
Így legyen.
Van esetleg még bármilyen gondolatod így a 23-as forduló előtt, vagy ezzel engedjük el a hallgatóinkat?
Szerintem szépen lassan elengedhetjük őket, egy dolog, még Ivan Tonyról ugye már beszéltetek óvatosan. Ő egy olyan játékos szerintem, aki szintén egyébként lehet itt még potenciálisan olyas valaki, aki itt a szezon hátra lévő részében majd még itt fog komoly pontokat a zsákba tenni.
Egyetértek, szerintem neki ez egy olyan szezon, ahol mindenképpen bizonyítani akar, elég nehéz év van mögötte. Ott áll, hogy valószínűleg meg lesz egy top csapat listáján, egy top csapatnak az átigazolási listáján biztos, hogy ott lesz most a nyáron. El fog igazolni, de nem mindegy, hogy hova. És szerintem fontos neki nagyon, hogy a lehető legjobban fejezze be ezt a 2023-24-es szezont.
Így bizony.
Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szombaton már deadline, szóval nagyon figyeljetek oda. Készüljetek, mert elég zsúfolt időszak áll előttünk. Tartsatok velünk jövő héten is, és köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.